Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünkből a 439-es énekért énekeljük kezdőénekként 439-es éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a tízes számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 62. oldalán található a tízes számú liturgia.
Kegyelmed, Uram, betörti a földet. A te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt, könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a te bizonságaidhoz térítettem lábaimat. Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szárnyra kelnek, mint a sas, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó akarat embernek, világ bűnét bárány Jézus elvette. Téged áldunk, Atya, Fiú, Szent.
Köszönöm. Urunk, adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most hallgassa meg a gyülekezet a Szent Háromság ünnepe utáni 21. Biblia vasárnapra oltár előtti felolvasásra rendelt igét, amely megírva található az Apostolok cselekedetei 8. fejezetében a 26. igeverstől a 40. igerészig a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette nekik Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreában nem ért. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság, egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alá, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 374-es számú énekét. 374-es éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk János evangéliumában, annak 20. fejezetében, a 30. és a 31. versetben a következőképpen. Isten igéje tehát János evangéliumából olvasom a 20. fejezet 30. versétől. Így szól Isten igéje. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, mint ahogy Ilike az oltár előtti felolvasású rendelt ige előtt elmondta, hogy ez a vasárnap, a 21. vasárnap a Szent Háromság ünnepe után, és ez a vasárnap a Biblia vasárnapja. Valóban ezen a vasárnapon a világon mindenütt megemlékeznek arról, hogy a Szentírás az a kezünkbe adatott, és a Biblia vasárnapján a Bibliát ünnepeljük, és ez jó alkalom arra, hogy magunkat is beazonosítsuk, hogy hogyan viszonyulunk mi a Szentíráshoz, hogyan veszünk a kezünkbe az igét, mit jelent nekünk a benne foglalt üzenet, hogyan értelmezzük azt a saját életünkre nézve, és hogyan bánunk a Szentírással. No, persze nem ezzel a tárgyal, ami itt az imént a kezemben volt, és amit letettem ide a pulpitusra, mert sokan a tárgyhoz viszonyulnak, és sokan a tárgyat kezelik, és nem a benne foglaltakat. A tárgyal sokféleképpen lehet bánni, ahogy végig pörgettem az agyam, hogy miképpen találkoztam én Szentírással, mint tárgyal, miképpen találkoztam olyan emberekkel, akik a Szentírás mint egy tárgyat tekintették, és visszaemlékeztem gyerekkoromra. Pár éves lehettem, 5-6 éves lehettem, amikor föltűnt, hogy mivel nem voltunk bibliaforgató család, nem nagy dicsekvés, de valóban nem forgatta a családunk a Bibliát, viszont nagymamámnál volt egy hatalmas nagy fekete könyv, amit ő néha elővett, és a hátsó oldalán nézegette a bejegyzéseket, mint később kiderült, ezek voltak a családunknak az anyakönyvi bejegyzései. És hát láttam, amikor 1960-as évek közepén a fiatalon meghalt nagybátyámnak a neve is bekerült, hogy Szűcs János meghalt 1960 nem tudom pontosan, 56-ban, és ez a könyv ott volt mindig a nagyanyám éjjeli szekrényén. Aztán csodálkoztam gyerekként rajta, hogy azért a pár anyakönyvi bejegyzési oldali miért ezt a vastag könyvet mozgatni, de hát sok mindent nem ért a gyerek abban az időben. Én is belenyugodtam, hogy hát kell ez a nagy vastag könyv, hogy a végén ott lehessen ez a beírás. Aztán ezek szálltak generációról generációra, elképzelhető, hogy valamik unokatestvéremnél landolt ez a Biblia, és benne a családnak, a szűcságnak a bejegyzéseivel. De ez is egy jó példa volt arra, hogy miként bánnak egy tárgyal. A Szentírásnak nem az üzenete volt a családunk számára lényeg, hanem az a hátsó néhány oldal, ahová be lehetett jegyezni. Fontosak voltak azok az adatok, hisz nem volt még akkor digitális családfa program, ahol be lehet írni a neveket, sőt fényképet lehet mellé tűzni, hanem oda voltak beírva, hogy a nagyszüleink, dédnagyszüleink, őknagyszüleink mikor születtek, mikor haltak meg. És egyéb ilyen házasságkötési, meg egyéb ilyen bejegyzések is voltak benne. A másik eset, amikor a Szentírása, mint tárgyal találkozunk, kicsit megdöbbentett, amikor egy ökumenikus alkalmon a görögkatolikus lelkésztestvér lejtette a Bibliáját, éppen amikor készültünk kimenni az oltár elé, és azt a kétségbe esett arcot, amit láttam ezen az emberen, és amikor fölkapta, leporolta és megcsókolgatta a Bibliát. És akkor benne végig pörgött az eset, nemrégiben, azt megelőzően nemrégiben Romániából bezúzták a Szentírást, és WC-papírt csináltak belőle, talán emlékeznek az idősebbek a híradásokra, és akkor sokan fölháborodtak, hogy hú, micsoda skandalum ez, hisz ott a WC-papírban elő lehetett szedni egy-két apró bibliai idézetet is, mert hát nem dolgozták azt föl olyan nagyon jól a román atyafiak, és akkor fölháborodtak, hogy a Szentírásból mit csináltak. És ez jutott eszembe, amikor ez a lelkész testvérem csókolgatta a Bibliát, hogy tényleg a Szentírás az nagyon fontos dolog, az Isten üzenete van benne, de egy tárgy, papír. Lehet belőle csinálni ezt, meg lehet belőle csinálni amazt. A tárgy önmagában ne legyen Istenné. Ne legyen valamiféle bálványa az ember életében. Tegyük helyére, legyen a tárgy az tárgy, és a benne foglaltak azok meg, megint kerüljön a maga helyére. Harmadik megtapasztalásom egy rojtos szélű, elkoszolódott Bibliával. Azonos, amikor lelkész barátommal, akkor még nem voltam lelkész, csak egy lelkészszel elmentünk valamilyen alkalomra, és ott láttam egy Bibliát, ami rojtos rabót olvasva, a széle már úgy el volt kopva, és nagyon koszos volt az éle a Bibliának. És akkor mondta a lelkész testvérem, hogy persze, hát olvasni kell a Szentírást, de hát azért mosson előtte kezet az ember, tehát nem mocskolja össze a Szentírást annyira. De aztán néhány év múlva nekem is volt egy ilyen koszos élő Bibliám, pedig nem mocskos kézzel nyúltam hozzá, hanem amikor az ember forgatja a tenyerének az izzadsága, meg mit tudom, hogy micsoda, hogy elkoszolja a Szentírásnak az élét, és hát akkor nyugállományba is kellett tennem egy idő után ezt a Bibliát, hogy nehezen váltam meg tőle. Az volt az első Bibliám, és amikor lapozgattam, akkor mindig az őt elém, hogy ez volt az első Biblia, amit én kinyitottam, és úgy nyitottam ki, hogy nekem már akkor az Isten igéje volt, de fontos. Tehát alapvetően akkor a lelkész barátom úgy kicsit lekicsinden beszélt arról, hogy hát kezet kellene mosni, de a olvasás előtt, de azért az a Biblia nem azért volt mocskos, mert nem figyelt az ember a keze tisztaságra, hanem azért, mert sűrűn vette elő, és sűrűn mozgatta azoknak alapjait. Na, hát János evangélista ebben a két versben, két ige versben, amit ma az egyházon kidaladott Biblia vasárnapjára, a Szentlélek által megfogalmazza nekünk, hogy miért adatott a Szentírás. Elénk adja, hogy hogyan bánjunk ezzel a Szentírással, mi is az valójában, és hogyan is keletkezett az, és mi végre adatott az így a kezünkbe, és hogyan éljünk mi azzal. Az első fél mondatban nagyon pontosan letisztázza azt, hogy ez nem egy helyszíni tudósítás Jézus Krisztusról, vagy nem egy helyszíni tudósítás az Isten dolgairól. Manapság migráns ügyben is sokszor látjuk helyszíni közvetítéseket, a budapesti központból, most kapcsoljuk Szerbiát, kapcsoljuk Horvátországot, kapcsoljuk Szlovéniát, kapcsoljuk Ausztriát, kapcsoljuk Németországot, kapcsoljuk Törökországot, vagy Libanon, és pillanatokon belül átlátjuk, hogy mi történik migráns ügyben, hogy hol vannak most a szíriak, honnan indulnak, merre mozognak, hol torlódnak föl, hol van probléma a határon, hol van probléma velük, hol van probléma az ellátással, stb. És kapunk egy helyszíni beszámolót arra nézve, hogy hol mi történik, és ezeket alapvetően már ránk is zúdítják, és már nem is tudunk mit kezdeni a sok válogatás nélkül információval. János azt írja, hogy sok más is megtörtént Jézus Krisztus idejében. És azt mondja, hogy sok jel is történt, tehát nem hitvány dolgok történtek, hanem jelek is történtek, amik nem lettek beleírva ebbe a Szentírásba. Mert hogy a Szentírás az nem egy helyszíni közvetítés volt, amiben mindennek szerepelnie kell arra nézve, hogy mi történt ott Jézus Krisztus idejében. Voltak bizonyos jelek, és ezeket a jeleket alapvetően most az Isten szent lelke nem íratta le, nem kellett lejegyeznie egyik tanítványnak, egyik apostolnak sem. Az Isten szent lelke azokat írattatta le a Szentírásba. Azok lettek a Szentírás könyveiben lejegyezve, amelyeket az Isten úgy látott jónak, hogy a szent lelke által egy-egy apostolon, profétán, evangélistán keresztül leírasson, hogy az elmondja nekünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Pontosan így fogalmazza meg ezt, hogy ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyetek Jézus Krisztusban, az Isten fiában, és e hitben életetek legyen. A többi az nem érdekes. Ennyi az érdekes, a Szentírás ezért íratott, nem azért, hogy helyszíni közvetítés legyen, és a helyszíni közvetítés minden elemét lejegyezze annak, ami ott történt, hanem mindezek azért írattak meg, hogy ti kapjatok egy képet arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy Jézus Krisztus Isten fiúsága és Isten volt, a világossá legyen számotokra. De világossá legyen számotokra Jézus Krisztus ember volta, és Jézus Krisztus megváltása, Jézus Krisztus szenvedése és kereszthalála, ami értetek történt a bűneitek bocsánatára, hogy aztán ebből nektek életetek legyen. Tehát Jézus Krisztuson keresztül az Isten azt szerette volna leíratni az emberek számára, hogy megtudják, hogy mi az életnek a forrása. Az Istennek az volt a terve, hogy az embernek élete legyen. És mindazt, amihez kell, belérte a Szentírásba. Balga emberek pedig úgy vizsgálják a Szentírást, mint egy helyszíni tudósítást, mint egy riportkönyvet, és akkor összehasonlítják, na ki tévedett? Máté, Márk, Lukács, János. Ugyanarról számol be. Na akkor vessük össze. Ki volt tévedett? És amikor találnak valamit, akkor azt mondják, hogy na, nem hiteles a Szentírás, mert például, amikor Jézus Krisztus feltámadása után üresen találják a sírt, az egyik evangélium szerint János érkezett oda először, a másik evangélium szerint férfiak közül. Tehát az azt mondjuk, oda mentek, és aztán férfiak jönnek. Férfiak közül, apostolok közül. János érkezett oda, a másik szerint Péter érkezett oda. Tehát akkor itt valami nagy didi van, mert hogy ez akkor alapvetően nincs harmóniában. Tehát kit érdekel az, hogy ki ért oda először? Hát nyilván, amikor leírta Lukács, akkor azt írta le, ami ott benne volt a szívében. Hát lehet, hogy egyébként Péter érkezett oda először, de János meg úgy emlékezett, hogy ő érkezett oda először. Lehet egyébként, hogy Lukács nézte el, és neki Péter volt a fontos, mint a legnagyobb az apostol között, hogy ő érkezzen oda, és ezt így írta le. De nem ez volt a cél, nem helyszíni közvetítés. És hogyha valaki így nyúl a Szentíráshoz, és így kutatgatja a Szentírást, és aztán persze nyilván ebből alakult ki a Biblia kritika is, amelyet Szélbúcsú lelkész barátunk fogalmazott így, legalábbis számomra először hallhatom, lehet, hogy mástól származik, ez, de én tőle hallottam először, hogy alapvetően az embernek nem adatott a kezébe az, hogy a Bibliát kritizálja, viszont a Szentírásnak megadatott, hogy engem kritizáljon. Tehát a Biblia kritika az úgy érvényes, hogy nem az ember, nem én kritizálom a Szentírást, vagy nem én keresem a Szentírásban a hibát, hanem engedem, hogy a Szentírás keresse meg bennem azt, ami egyébként hibázik. Ez a helyes Biblia kritika, mert az Isten szent lelke ebben az ige szakaszban is leírva, hogy sok ilyen csoda és tanítás volt még. Sok minden történt ezen kívül, mint amit egyébként az apostolok leírtak az evangéliumokban. De mindannak ellenére, hogy sok minden leíratott, a cél az, hogy azok, amiket leíratott az Isten szent lelke által az Úr, azok benned elvégezzék azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia legyen. Hogy megérts, hogy Jézus az Isten fia. Olyan jó végigrágni ezt a félmondatot, hogy Jézus a Krisztus. Ez világos legyen benned, hogy Jézus a megváltó. Ezért íratott le a Szentírás. Nem azért íratott le, hogy helyszíni közvetítésről számoljon be, mondjuk hogyan vendégelte meg az 5000 embert Jézus Krisztus. Nem érdekes. Az viszont érdekes, hogy világos legyen számodra, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a megváltó, Jézus a szabadító. Jézus Krisztus jött el a mennyei atyától, hogy a békességet elvégezze Isten és az ember között. Tehát alapvetően Jézus a Krisztus, és ő az Isten fia, aki maga is Isten. Legyen világos számodra a Szentírásból, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus eljött erre a világra, aki az isteni voltát leadta és emberré lett, mint ahogy az apostoli hitvallásban is elmondtuk szépen, emberré lett, és itt elvégezte azt, ami számunkra a legfontosabb, mégpedig a megváltást. Hogy a hitben életetek legyen, hogy a halálból kimeneküljetek, hogy a halált átadjátok az életnek, hogy engedjétek, hogy Isten újját teremtsen, új életet adjon nektek. Az Isten akarata ez volt a Szentírás. E hitben életetek legyen. És az ige szakasz is azt támasztja alá, hogy a Biblia az az életkönyve. Olyan jó emlékezni arra, hogy Zimányi Józsi bácsinak oda volt írva, én nála láttam először, hogy más is írt ezt, hogy az élet. Szentírásnak az élére oda volt írva. Ez az életről szól. Nem arról szól, hogy a zsidók hogy vándoroltak pusztában. Még csak nem is arról, hogy Isten hogyan segítette a zsidók. Arról sem, az sem érdekes, hogy Jézus Krisztus hogyan született meg, hol született meg, meg mi történt vele. Nem ez az érdekes. Hanem az az érdekes, hogy neked az Isten életet adott, és ezt az életet az ő fiában találod meg. Mert az ember az életet elhagyta, Ádám és Éva bűnbe esett, és attól kezdve a halál állapotában van az ember. De az Isten azt akarja, hogy életed legyen. Ezért fontos hogy az Isten igéjét, amikor tanulmányozod, akkor fontos legyen számodra, hogy mit tanít az ige az Istenről. Amikor kezedbe veszed a Szentírást, akár ezt, mit tanít az Istenről? És mit mond a Szentírás én rólam? Miképpen vizsgálja meg, miképpen kritizálja a Szentírás az én életemet? És miképpen tanít az az ige szakasz arról, hogy Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban kegyelmet gyakorolt az ember fölött. Hogy kegyelemből, hitáltal üdvösséged legyen. Így olvasd a Szentírást. Mit tanít Istenről, mit mond a te életedről, és hogyan mutatja be neked az ő megváltását. Hogy hogyan váltotta meg az Isten a világot. Hogyan igazította meg az Isten a világot. Mert végső soron az Úr azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Az Isten neked a célja. Minden ember üdvösségre jusson. Legkisebbtől kezdve a legidősebbig. Mindnyájunknak üdvössége legyen. És az igazságot, Jézus Krisztust megismerje az ember. De ezen fölül még azt is akarja az Isten, hogy az embernek élete legyen, sőt, bővölködjön. Mert Jézus Krisztus nem tolvajként, nem rablóként, hogy tönkretegye az ember életét, hanem azért jött, hogy élete legyen az embernek. És bővölködjön ebben az életben. Persze nem anyagiakban való bővölködésről van szó. Az úgy ráadásuljon meg az ember számára. Hanem azért jött, hogy bővölködjön az élet minőségében, hogy tudja, hogy mi az élet. Meg tudja élni az élet. Meg tudja élni az egyedül létét, a házasságát. Meg tudja élni a párválasztását, meg tudja élni a gyerekvállalását, meg tudja élni a család életét, a gyülekezet életét, a társadalmi életét. Hogy helyen legyen az élet. Az Istennek ez a célja. És olyan jó olvasni, szintén János írta egy első levelében, hogy aki a fiú, azé az élet. Aki birtokolja a fiút, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban nincs meg az élet sem. Akiben nem vett szállást az Úr Jézus Krisztus, akiben nem működik az Úr Jézus Krisztus, abban nincs meg az élet. Beszélhető evangélikus voltáról, tarthatja a kezében a Bibliát, és csinálhat sok mindent, de ha nincs meg a szívében az Úr Jézus Krisztus, akkor az élet sincs meg abban. Akiben viszont ott van a fiú, abban ott van az élet. És erre az életre hívott el tégedet is az Úr. Erre hívott téged, hogy életed legyen. Hogy ne maradj abban, amiben voltál. Ne maradj abban, amiben születtél. Ne legyen hamis biztonságod arra nézve, hogy evangélikusnak, reformátusnak, katolikusnak, mit tudom én, kémia vallásúnak születtem. És ezért nekem rendben van az életem. Eljárok a templomba, itt-ott-ott megfordulok. Ne ez legyen az életednek az értelme. Hanem vizsgáld meg, hogy valóban az Isten szent lelke újjászülhetette, mert erre az életre hívott el téged is, és nem kevesebbet szeretne az Isten tőled a te életeden keresztül is, mint hogy a magánéleteden, a saját életeden keresztül, de a gyülekezeti életen keresztül is sugározza Isten ezt az életet. Mert az Isten szeretné ezt az életet fölkínálni a világ számára, fölkínálni mindenki számára. Hogy az embereknek valóban üdvösségük és életük lehessen. Ezt az életet éld oda a világ elé, és engedd, hogy Isten rajtad keresztül bizonyságot tehessen arról, hogy kicsoda ő. Hogy megérthesse a világ azt, amit ebben az igében, a 31. versben elénkelte az Úr. Hogy azért írattattak meg ezek, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Erre hívott el bennünket az Úr. Meg arról, hogy ezt aztán továbbadjuk. Nemrégiben Tamással voltunk egy konferencián, és mondtam, hogy majd ezt a példát el fogom mondani itt a gyülekezetben, mert nagyon tetszett, mert egyébként magamra ismertem ebben a példában. Arról szól, hogy hogyan mozdít az Isten a szolgálat felé embereket, és a példát egy kínai atyafi mondta el az igényhirdetése kapcsán, hogy egy óceánjáró hajón azt veszik észre egyszer az emberek, hogy valaki belesett a vízbe. És egy idősebb ember ott bogdácsol a hullámok között, fúltoklik, és akkor sok ember oda megy a korláthoz, és nézik, hogy hú, szerencsétlen ember, csak nehogy cápa jöjjön meg, hú, szerencsétlen ember, ki tudja, mennyire tud úszni, hogy vajon túléli ezt a helyzetet. És miközben ott dilemmáznak sokan, egyszer csak azt teszik észre, hogy egy fiatal ember zuhan a vízbe, amikor beleérkezik, akkor úgy hirtelen szétnéz, meglátja, hogy az öreg ott evickél a vízbe, oda megy hozzá, kimenti a vízből az öreget, fölhúzzák a fedélzetre, és mindenki keresi a fiatalembert, a hőst, a naphősét, hogy megünnepeljék, hogy megkérdezzék, hogy hát hogy volt neki ilyen bátorsága, hogy mi volt az ő indítása, hogy beugrott a vízbe, de nem találták, és aztán a kapitány, a hajónak a kapitánya kezdje kerestetni a fiatalembert, mert szerette volna meghívni a vacsoraasztalhoz, együtt vacsorázni a naphősével, majd megtiszteltetés a kapitány asztalánál vacsorázni, de nem megy a fiatalember, hiába hívják, hogy nem megy a vacsoraasztal. Ez kapitány személyesen megy oda hozzá, egy fiatalember, maga a naphőse kimentette azt az idős embert a vízből, hát miért nem áll oda a tömeg elé, hogy ünnepeljük, és elmondjuk, hogy ilyen emberek lenne szükség, aki önfeláldozó módon beleveti magát a vízbe, és akár az életét is hajlandó feláldozni másokért. És akkor mondta a fiatalember, hogy azt szeretném tudni, hogy ki volt az, aki engem átlökött a korláton. Ez engem nagyon mellővágott, mert tudnék, én is így indultam a szolgálat felé körülbelül. Hogy néztem ott, hogy na igen, hát igen, sok ember elveszett ennél az életét, még valaki nem hátulról fenébe nem rugott, és úgy beestem oda valahová, ahol hirtelen el kellett mondanom valamit. Nem akartam én oda menni, nem voltam én hős, nem akartam én nagy dolgokat tenni, de egyszer valaki úgy belökött oda, és hogyha az a valaki nem lök be engem, akkor lehet, hogy soha az életben nem lesz belőlem Istennek az eszköze. De mert valaki meglökött, valaki belökött, ezt a fiatalembert belökte, megmenekült az a másik ember. Az az idős ember, aki ott fúdoklott. Tehát az Isten szeretné, hogyha ilyen életmentő lehetnél. Még ha így belöknek, akkor is. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor valakit előre tolnak hirtelen, az akkor kapja össze magát, mert óriási dolgok múlnak rajta. Életek múlnak rajta. És engedd, hogy az élet, az aztán életté válasson a kezedben. Sok minden megtörtént, mondja ebben az evangéliumban János, ami nincs leírva ebbe a Szentírásba, de egy volt ennek az oka, amiért leírattattak. Azért, hogy neked életed legyen. Nem volt más oka az Istennek, hogy leírattassa ezt a Szentírást, mint az, hogy te életet nyerhess belőle. Hogy neked legyen életed. És hogyha te azt kutatod, hogy a Szentírásnak a könyvei hogy harmonizálnak, és könyvtárnyi anyagot összeírtak erről a tudományról. De nem ez volt Istennek a célja. És milyen szomorú, hogyha mellé lő az ember. Rengeteget dolgozik, és mellé lő. Miért olvasod ezt a Szentírást? Ez a kérdés. Hogy valóban szeretnéd tudni, hogy kicsoda Isten? Valóban meg szeretnéd ismerni magadat? Valóban meg szeretnéd ismerni azt, hogy az Isten miképpen cselekedett, érted? Ha igen, akkor jó nyomon jársz. De ha valami másért olvasod, ha valami mást keresel, kutatsz benne, akkor feleslegesen töltöd az idődet. Az Isten szeretné számodra is megvilágítani az életnek az útját, az életnek a lehetőségét. És nem csak neked, hanem azoknak is, akik körülötted vannak. Ezért indulj, hogy az életet hirdesd. Amen. Csendesítünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te egyenként ismersz bennünket, és egyenként szólítasz meg szent lelked által. Köszönjük, Urunk, a bíztatásokat. Köszönjük, Urunk, a vízenjárás lehetőségét, és köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy olyan utakon járjunk, ami számunkra elképzelhetetlen, kivitelezhetetlen. Szeretnénk, Urunk, a te akaratodban járni kellni, hogy a te áldásod rajtunk keresztül is áldássá lehessen azok számára, akik felé hirdetjük az evangéliumot. Állj meg bennünket, Urunk, most, akik itt vagyunk, hogy valóban vágyjuk ezt az életet. Valóban engedjük, hogy a fiú elfoglalja a helyét a szívünkben. Add meg, Urunk, hogy valóban miénk lehessen a fiú, és miénk lehessen az élet. És bocsáss meg, hogy mi valamiféle pótszerrel, pótcselekvéssel próbáljuk a kereszténységet megélni. Mondd magadhoz a szívünket, Urunk, tisztogass meg bennünket, formáld az életünket. Szeretnénk neked tetsző életet élni. Szeretnénk életet élni, és szeretnénk életet élni az emberek elé. Ebben segíts bennünket, Urunk. Add meg, hogy a Szentírás, az ige, az eszköz lehessen. Add meg, hogy megértsük. Tisztíts meg a szívünket, Urunk. Olyan jó tudni, hogy a tiszta szívűek meglátják az Istent. Add meg, hogy megláthassuk Szent igétben, a másik ember bizonyságtételében, cselekedeteiben, hogy ki vagy te, és miképpen cselekedtél értünk. Köszönjük, Urunk, hogy itt föld életünk során sok hívság, kívánság közepette is tovább viszel bennünket, fölállítasz, ha elbukunk, megerősítesz, ha elgyengülünk. Igét adsz, hogyha nincs perspektívánk, nincs jövőképünk. Szeretnénk, Urunk, ebben tovább haladni arra a mennyei elhívás felé, amit fiatban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteltünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Hétközi alkalmainkat is hirdetem, miszerint hétfőn az asszonykör szokott időben 17 órakor tartja az összejövetelét. Kedden szintén 17 órakor lesz biblióra itt a gyülekezeti központban. Csütörtökön 17 órától ifjúsági délután szerveznek a fiatalok. Pénteken viszont 17 órától reformációi gyülekezeti délután lesz mi görög szálláson. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a gyülekezeti délutánra. Szombaton itt is Nyíltelken is lesz egy reformációi ünnepünk, úgyhogy hirdettem már is a Nyíltelki újságban, és láthatták a testvérek a hirdetését az alkalomnak. Református egyházzal, gyülekezettel együtt itt a evangélikus templomban reformációi ünnepet ülünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 14 órától 6 óráig, 7 óráig majd meglátjuk, hogy hogyan tud együtt örvendezni a két gyülekezet. Lesz igehirdetés, csoportos beszélgetés Voldából, Norvégiából, norvégiai testvérgyülekezetünkből érkezik egy küldöttség, akik már pénteken itt lesznek közöttünk, szombaton ezen az alkalmon is részt vesznek, és kérjük őket, hogy röviden mutassák be a gyülekezeti életüket. Tehát alapvetően a gyülekezeti élet színessége református, evangélikus, magyar és norvég szinten, illetve teázás és sütemény is lesz, hogyha testvérek szívesen sütnek egy tányér süteményt, szeretettel fogadjuk és várjuk. Legyünk házigazdái ennek az ünnepnek, a reformáció ünnepének, fogadjuk a református testvéreket, mint testvéregyházat, és ünnepeljük együtt velük ezt a csodálatos ünnepet, amit ismét mondom a testvéreknek, és szeretném, hogyha mindjárt így is gondolnánk, hogy nem a történelmi eseményt szeretnénk megünnepelni, vagy nem a történelmi eseményre szeretnénk visszaemlékezni, hanem arra, hogy a történelem egy pontján az Isten belenyúlt az egyház életébe, és miképpen nyúlt bele az ember az egyház életébe, és miképpen formálta azt, ünnepeljük azt, hogy az Isten nem feledkezett meg a népéről, és az egyház életébe belehelyezett valamit, amivel megújulhatott, és ez mind az evangélikus, mind a református, vagy a későbbi reformációi egyházak, a baptista, metodista, adventista, és lehetne sorolni még hány apró felekezet, illetve, hanem maga a római katolikus egyház is sokat fejlődött, amiatt, hogy az Isten akkor ott belenyúlt a reformáció alkalmából az egyháznak az életébe. Nem az a római katolikus egyház, mint ami azt megelőzően volt. És adjunk hálát az Úrnak, hogy most is reformáció alatt tartja az egyházát. Tegnap egy reformáció ünnepen már voltam. Juditékat látogattuk meg Muraszombaton Szlovéniába, és ott már egy ünnepséget megtartottak, egy városi ünnepség volt, ahol egymásra trónfolt két ember. Az egyik azt mondta, hogy újabb reformációra lenne szüksége az evangélikus egyháznak, evangélikusok voltunk ott nagyobb részt, és akkor átrónfolt valaki, hogy nem, hogy az egyháznak mindig folyamatos reformációra van szüksége. A kettő között alapvetően mondhatnánk, hogy nincs is különbség, de egyre azonban figyelni kellene, hogy nehogy azzal, hogy folyamatos reformációra van szükség, úgy elvessük magunktól azt, hogy Isten elé oda kell állni. Ez a új reformációra van szükség az egyháznak, engem azért tetszett jobban, mert azt jelenti, hogy akkor meg kell állni. És akkor egy fordulópont, egy beazonosítás, hogy hol tartunk most, és az Isten mit szeretne. Mint az, hogy elkenjük, hát folyamatos reformációban létezünk, és folyamatosan az Isten biztos ott van közöttünk, és éljük az életünket. Tehát mind a kettőt lehet jól érteni, de ez a megállás, végig gondolni, hogy kik vagyunk mi most a reformáció egyháza, evangélikusok, reformátusok, hová jutottunk mi 1517-től napjaink, lassan 500 éve lesz, hogy mindez megtörtént, hová jutottunk el. És hogyha megnézzük, hogy Skandináviától Magyarországig hányféle padarság, balgaság, félreértelmezés, vagy rosszul értelmezés, vagy éppen a kegyelemnek az elutasítása van a reformáció egyházában, hogy jó lenne megállni, jó lenne újra átélni azt, hogy az Isten vele nyúl az egyház életébe, és olyan világos útmutatást ad, mint annak idején kaphatott Luther Mártonon keresztül az egyház. Hát ennek az ünnepe lesz szombaton 14 órától itt a gyülekezeti központunkban, templomunkban, tehát mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Későbbi alkalmak, amelyek még itt vannak előttünk, szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy ifjúsági hétvégék lesznek, mint hogy a hírlevél hátsó oldalán látható. Ifjúsági hétvégék lesznek az egyházmegye szervezésében, tehát a konfirmandus kortól fölfelé, 18 éves korig, és aztán 18 évtől fölfelé két turnusban senior és junior és senior ifjúsági hétvégék lesznek, amire az egyházmegye szervez közlekedési eszközt. Bátorítom a testvéreket, hogy szomszédból, rokonságból, ismerősök közül keressék meg a fiatalokat, hadd kerülhessenek oda ideje korán az elé, a Jézus Krisztus elé, aki életet adhat számukra. Házasok családos hétvégéje is lesz. Pilis Csabán szintén az EKE szervezésében erre is szeretettel hívjuk és buzdítjuk a testvéreket, induljanak és vegyenek részt rajta. Az imádság lista, ami a hírlevelünkben szerepel, ez egy fontos lista, legyen előttünk a hét minden napján. Ezek a testvérek, akik ezen a listán szerepelnek, kérték, hogy hordozzuk őket imádságban. És természetesen, aki szeretne erre a listára fölkerülni, az Katának jelezheti, és akkor ők is fölkerülhetnek, hogy a gyülekezet megélhesse ezt az isteni parancsot is, hogy hordozzuk egymás terhét, és így töltsük be azt a küldetést, amit Isten ránk adott. Fontos tehát az imádság, szüntelenül imádkozzatok, nem fejet lehajtva és kezet összetéve, hanem a szívetek legyen mindig nyitott az Isten felé, hogy belehelyezhesse ima témaként azt, ami éppen akkor a legfontosabb. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 451-es számú énekét, annak az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 451-es éneket énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel állunk előtted ezen a mai vasárnapon is, hogy nem szűnt meg a te kegyelmed. Ezt a mai napot is megélhettük a te kegyelmed napjaként. Köszönjük, hogy újra felhoztad ránk a napvilágát. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos őszi időszakban lehet részünk. Gyönyörködteted a szemünket, lelkünket a te teremtett világoddal. És hálás a szívünk, Urunk, hogy ezen a vasárnapi napon fejet meg térdet hajthatunk előtted. Köszönjük, Urunk, az igédet. Hálás a szívem, hogy te nem hagytad magára a teremtett világodat, hanem folyamatosan szent lelked által, proféták által, eszközeid által, akik szólhatták a te akaratodat, folyamatosan segítetted a te népedet. Így köszönjük néked, Urunk, hogy most a történelmnek ezen a pontján a kezünkben lehet a Szentírás. És köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz bennünket, hogy hogyan fogadjuk, hogyan értelmezzük. Így áld meg, Urunk, a vasárnapi Isten tiszteleteket szerte a világon. Köszönjük néked azt, hogy mi most itt ilyen szabadon ünnepelhetjük a te napodat. Légy azokkal, akik szenvednek, akik üldöztetésben élik az életüket. Légy azokkal, akik nem juthatnak oda a vasárnapi Isten tiszteleti közösséghez, akik nem élhetik át szent lelked által a közösséget, igédnek magyarázását, magyarázatát. És légy azokkal is, Urunk, akik jó dolgukban nem tudják, hogy mit csinálnak, és nem élnek azzal, amit te fölkínáltál számukra. Légy azokkal az emberekkel, akik bár hívogatod őket vasárnapi alkalomra, Isten tiszteletre, de ők otthon maradnak. Te add meg számukra, Urunk, azt a vágyat, ami oldhatatlan és semmi mással nem pótolható. Te add a szívükbe azt a vágyat, hogy ott lehessenek a te közeledben, a közösségedben. És köszönjük, Urunk, azokat az embereket is, akiket mellénk adtál, akik nem tudják, hogy ki vagy te, és azt sem tudják, hogy mit cselekedtél a világért. Add meg, hogy számukra is világos lehessen az üdvözülésnek, az igazság megismerésének az útja. Használj ebben bennünket, Urunk, a te jó tetszésed szerint. Köszönjük néked a gyülekezetünket, a gyülekezetnek minden szolgálóját. Te áld meg, Uram, azokat, akik adnak az energiájukból, idejükből, pénzükből, lehetőségeikből, készségeikből, képességeikből a te dicsőségedre. Fordítsd vissza rájuk, Urunk, ezeket az áldásokat. Hadd tapasztalják meg, hogy milyen jó neked élni, neked szolgálni. És köszönjük, Urunk, hogy te elé tehetjük egyházunkat, egyházunknak minden szolgálóját, presbiterét, felügyelőjét, lelkészét, esperesét, püspökét. Te áld meg, Uram, azokat, akiknek felelősséget, hatalmat adtál, hogy szerinted valóan tudjanak dönteni élethelyzetekben. Köszönjük, hogy te előtted van, Urunk, az evangéliumnak az ügye. Helyezd ezt azoknak a szívébe, akik a legnagyobb felelősséget, hatalmat hordják az egyházban. Kényszerítsd őket arra, Uram, hogy a te igédet szólják, és a te igéd erejével éljenek. Vesd el, Uram, közelünkből mindazt, ami emberi bölcsességre, praktikára alapszik. Szeretnénk neked élni, szeretnénk téged kérni, várni, dicsőíteni, magasztalni. Így áld meg azokat is, Uram, akik a világban hatalmat kaptak, hatalmat gyakorolhatnak, legyen az politikai vagy gazdasági hatalom, vezesd az ő szívüket, elméjüket a te ismeretedre, bárcsak tudnának az akaratodban járni és akaratod szerint döntéseket hozni, hogy a világ nyerhetne általuk és áldásodat kaphatnák. Így tesszük eléd, Uram, a migráns helyzetet, azt a rengeteg embert, akit ki tudja, kik, milyen gonosz szándékkal mozgatnak, és életük veszélyeztetésére is rábírják. Adj, Uram, megoldást ebben a helyzetben, hogy ezek az emberek megtapasztalhassák, hogy mi az élet lényege, értelme. Mentsd meg, Uram, őket az élet veszélytől, az önmaguk sorsának a rontásától. Te old meg ezeket a helyzeteket, amelyeket emberek nem látjuk át, és nem is tudjuk megoldani. Így tesszük eléd, Uram, népünket, nemzetünket, hazánkat is. Köszönjük néked, hogy tőled várhatjuk azokat az embereket, akiket elhívtál az ország kormányzására, a helyi politikában is, hogy te tudod őket megáldani. Adj a szívükbe szándékot, akaratod cselekvésére, akaratod megismerésére. Köszönjük, Urunk, hogy rajtuk keresztül is szeretnéd az áldásodat ránk árasztani. Légy velünk, Urunk, egyéni életünkben megtapasztalhassuk a házasságunkban, gyermeknevelésünkben, gazdálkodásunkban, anyagi helyzetünkben is, hogy a te áldásod nélkül semmik vagyunk, vele viszont mindent megnyerhetünk. Így adj békességet és reménységet a szívünkbe. Add meg, hogy földi életünk során te legyél a legfontosabb számunkra, hogy benned éljünk és benned tudjunk meghalni is. Hogy veled éljünk és veled tudjunk meghalni is. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy földi életünk során te vagy, aki megelégítesz bennünket. Te vagy, aki kézen fogva vezetsz. Te vagy, aki megmutatod a következő lépést. Köszönjük, hogy lábunk szövétnek-e lehet a te igéd. Azt is köszönjük, Urunk, hogy te adsz hosszú távú perspektívát is elénk. Köszönjük azokat a látásokat, víziókat, amiket szívünkbe helyezel. Add meg, hogy akaratodban járva, ezekre alapozva tudjuk az életünket kormányozni, irányítani. Add meg, hogy megtapasztalhassuk jelenlétedet, áldásodat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.